Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átvették megbízó levelüket az országgyűlési választáson, országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösség oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakulülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor következik. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre örömkoncertet hirdetett meg, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggel aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely, ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt, írta a Facebook oldalán a főpolgármester. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal, intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. Erről beszélt az MTA 200. tisztújító közgyűlésén Magyar Péter lendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Hangsúlyoztam, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozási feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik tehát középtávon, a hosszú távú cél pedig a csaknem 3%-os uniós átlag elérése, fogalmazott. Alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk is, mondta az MTA elnöke. Széchenyi István és társai az akadémia létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a hazajavát kell szolgálnia, a kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek, hangsúlyozta Frany Tamás. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személysérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádi előtt, írta az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe, bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Irán közölte, minden hadihajót megtámad. Donald Trump arról is beszámolt, az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amelyek valami nagyon jó fejleményhez vezethetnek mindenki számára, ahogy elmondta. A korábban említett 5000 főnél jóval több katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86000 amerikai katonából több mint 36000-en Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Végül az időjárásról, holnap is derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 4 és 9 fok között, napközben 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Flórián vértanú, 304-ben halt meg május 4-én. A mai Ausztria területén, Norikumban született magasrangú katonatiszti családból. Jómaga is a császári hadsereg katonatisztje lett. A harmadik század második felében szolgálta urát, a császárt, s mint sok más katona, ő is meggyőződésből lett keresztény. Mivel a század utolsó évei aránylag nyugodtak voltak, leszerelt a katonaságtól. Norikum tartományban Mantemben, Krems mellett telepedett le. Magasrangú római tisztviselő lett. Sajnos a kereszténységre ismét ráköszöntött 303-ban Diokleciánusz császár alatt az egyházüldözés. Amikor Florián megtudta, hogy Aquilinus Noricumi kormányzó megkezdte a keresztények letartóztatását, minden tekintélyét latba vetve elindult a mai Lorchba, hogy amivel csak tudja, segítse a keresztényeket. Maga is önként föltárta azt, hogy keresztény. Ugyanis útközben egy csapat katonával találkozott, akiket éppen a keresztények felkutatására küldtek. Amikor elmondták, hogy mit akarnak, ő így szólt. Sose fáradjatok a keresztények felkutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok hát vissza, és vezessetek engem a kormányzó elé. Aquilinus csodálkozva fogadta bajtársát. Először szép szóval, majd botokkal akarta rábírni, hogy áldozzon a pogány isteneknek, de hiába. Akkor egy nagy malomkövet akasztottak a nyakába, és az Enz folyóba fullasztották. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből, és eltemettette. A sír fölé később templomot építettek, amely a bencéseké lett. Majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely Szent Florián Linztől délre. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Kérésünk Szent Florián emléknapján, Istenünk, te Szent Florián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Luci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 5. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedik.
Ahogy közeledünk pünkösd ünnepe felé, az evangéliumok, a szentjárási szakaszok a szentmiségben egyre inkább emlékeztetnek bennünket Jézusnak közelgő távozására, és arra, hogy mindenre az eseményre felkészíti az ő tanítványait. Ma húsvét 5. vasárnapján a következőt halljuk tőle. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. És ezt követően indul el egy bizonyos párbeszéd, elsősorban Tamás apostollal, meg a többiekkel is, az Úrba vetett hittel kapcsolatban. A földi életből távozó Jézus látja és érzi a tanítványainak a bizonytalanságát. Valahol az apostolok már kezdik felfogni, hogy ha mesterük továbbra is ilyen komolyan gondolja az útját, atyához fűződő személyes kapcsolatát, és annak kinyilatkoztatását az emberek irányába, akkor ez nem marad büntetlenül a vallási vezetők és az állami hatóságok részéről. Ebben a bajós hangulatban Jézus a lényegre mutat rá. Ne nyugtalankodjék a szívetek! Már hogy ne nyugtalankodna, gondolják az apostolok, hiszen minden jel arra mutat, hogy ezt az egész mozgalmat hamarosan vérbe folytják. Jézus azonban nem valami sztoikus belenyugvást kér tanítványaitól. Nem is azt, hogy vakbuzgón ne törődjenek a készülődő csapásokkal. Nem csak elvárja tőlük a nyugalmat, hanem meg is adja annak alapját. Azt mondja, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Na jó, hát mi hiszünk persze az Istenben, de hogyan kell azt csinálni a hétköznapokban? Merülhet fel az apostolokban a kérdés. Én vagyok az út, az igazság és az élet, érkezik a válasz. Megkaptuk hát a módot is, hogy hogyan higgyünk. Úgy, hogy követjük a fiú életpéldáját, az ő útján járunk, és az ő életét akarjuk magunkénak tudni. Anya Szent Egyházunk ehhez az evangéliumi szakaszhoz kötötte olvasmányként az apostolok cselekedete azon részletét, ahol a 12 imádság és kézrátétel által részt ad papi küldetéséből, a 7 jó hírben álló lélekkel eltelt bölcs férfinak, akikre az asztal szolgálatát bízzák. Később az egyházközségek élére presbiterek és episzkoposzok rendeléséről is olvashatunk. Elindul tehát az egyház küldetése, a papi rend isteni rendelésének felismerése, szentségi továbbadása által. Ugye ez ma a diakonátus, az áldozó papi rend és a püspöki szolgálat. De miért is? Hát azért, hogy továbbra is életben maradjon a jó hír, hogy tovább adódjék az üzenet, és a legteljesebb szentségi formában jelen valóvá váljék Isten és az ő kegyelme a mindennapokban. Végső soron tehát miért? Hát azért, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, és hogy tudjuk, ő velünk van a megpróbáltatásokban is. Milyen érdekes, hogy a hétköznapi cselekedete az egyháznak, a gyakorlata, a praktikuma választ ad a legnagyobb kihívásunkra. Nyugtalanság, hit, létezés. Ez a három fogalom hangzik el egymástán ebben a néhány mondatban, de mi kapcsolja össze ezeket? Ma három olyan mondat találunk szembe Jézus szájából, amik között első látásra nincs közvetlen összefüggés. Megismétlem még egyszer, ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek, atyám házában sok hely van, mintha három különböző témát említene Jézus. De ha mögé nézünk, ez a három téma mindannyiunk életét átszövi. Minden nap találunk valami okot arra, hogy aggodalmaskodjunk. Olyan tényt, ami nyugtalanít minket. Ez tehát az első. A hit a második, és ez alatt nem csak a vallásos Isten hitet értem, hanem mindenfajta bizalmat a hétköznapokban, baráti kapcsolatot, meggyőződést, elveket. Olyan szükségszerű összetevője életünknek, mint a napi étkezés vagy a levegővétel. Mert ha valaki semmiben sem hisz, semmilyen irányban nincs bizalma, akkor elfogy körülötte a tér, és menthetetlenül beszűkül az élete. Azt pedig, hogy létezzenek körülöttünk dolgok, ugye ez a harmadik, atyám házában sok hely van, szintén igényeljük. Gondoljuk csak el, hogyha reggel nem a megszokott szobánk körvonalaival találkoznánk, vagy ha nem lennének sehol a ruháink, telefonunk, pénztárcánk, mennyire elbizonytalanodnánk. Ezért említi Jézus a helyet. Atyám házában sok hely van. Milyen érdekes, hogy erre is szükségünk van. Jézus tehát ránéz a tömegre, ránéz tanítványaira, azaz ránk, minden kor emberére, és meglátja bennük az örök embert. Érti és érzékeli bizonytalanságainkat. Ezért tud rátapintani a lényegre. Nem akármit ígérget, hanem a legfontosabbak felől biztosít. Arról, hogy tud félelmeinkről, ismeri küzdelmeinket a hit terén, és hogy mindig megadja azt, amire szükségünk van. Személye biztosítja azt, hogy ezeken a nehézségeken felülemelkedhetünk, mert ő több és erősebb ezeknél a kihívásoknál. Egyesek talán most is úgy érezhetik magukat, hogy Isten magukra hagyta őket. Úgy tűnhet, hogy Jézus távozott ebből a világból, nem hagyott fogódzót nekünk, magára hagyta a földet mindenféle bajával, gondjaival együtt. De Krisztus evangélium és egyháza továbbra is a miénk. Merítünk-e erőt belőle? Vagy elhomályosítja előlünk mindezt a világ fenyegetése? Hát mire figyelünk? Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp, mondja Jézus. Az, hogy ismerjük-e igazán, most dől el, hogy a hétköznapokban félünk-e, hogy mire koncentrálunk, mit engedünk hatni magunkra, a világ félelmét, szorongását, vagy Jézus tekintetét. A történet szerint a második világháború után zsidó vezetők összegyűltek, hogy megvitassák, hogyan történhetett meg velük a holokausznak a szörnyűsége. Komolyan megállapították, hogy végső soron Isten a felelős, mert nem mentette meg őket ettől a helyzettől. Mire ebben mind megegyeztek, éjszakából feljött a hajnali nap. Erre egyikük megszólalt, na jó, rabbik, testvérek, akkor mehetünk imádkozni. Mert végső soron érvelhetünk mi akárhogyan, rászorulunk az Istenre, csak ő tudja félelmeinket megnyugtatni. Ahogy Barsi Balázs atya mondja, nagy bölcsem, hogy csak egy személy lehet egy másik személynek az otthona. Hiába vesz minket körül bármilyen luxus, bármilyen kényelem, bármilyen biztonság, nyugtalanságunkat nem tudja elvenni csak egy másik személy. Ami örök otthonunk nem más, mint a Szent Háromság. És végül a fenti evangéliumi szakasz temetések alkalmából is felszoktuk olvasni. A legnagyobb nyugtalanság ugyanis, a legerősebb hitkrízis, és az örök élet megkérdőjeleződése ilyenkor jelentkezik a legmarkánsabban. Ilyenkor van talán a legnagyobb szükségünk arra, hogy valaki bátorítson minket, iránymutasson és megnyugtasson. Az, hogy Jézus idézett szavai erőt tudjanak adni egy temetéskor, majd bármelyikünknek, bármelyik rokona, barátja esetén, az szükséges, hogy elő felfedezzük azok igazságát és erejét a hétköznapokban. Nem fog menni kapásból ott abban a helyzetben. Be kell gyakorolnunk magunkat abba, hogy észrevegyük, Krisztus egyaránt ott van az életünkben és a halálunkban. Jézus kérdése nekünk is szól. Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem. Nyugodtan bejettesíthetjük mindannyian a saját nevünket, Fülöp helyére. Isten velünk is oly régóta velünk van. Ha naponta észrevesszük, és köszöntjük őt, jelenléte és segítsége olyan evidenciává válik számunkra, mint az egyszer egy. És valljuk be, nagyon nagy szükségünk van erre a bizonyosságra. Testvér, Krisztus el tudja venni nyugtalanságaidat, félelmeidet. Megengeded neki, hogy segíthessen? Isten meg tudja erősíteni hitedet. Meghívod őt erre? Jézus biztosítani tudja a folytatást akár a halálon túl is. Elfogadott tőle a számodra készített helyet.
Elhangzott műsorunkban Luci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára húsvét 5. vasárnapjának evangéliumáról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Mónika és fia Szent Ágoston életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Képzeljük el, hogy van egy édesanya, aki évekig, sőt évtizedekig imádkozik a gyermekéért. Minden nap könyörög Istenhez, hogy a fia a jó útra térjen, hogy megtalálja az igazságot, hogy békére találjon a szívében. Ez az édesanya Szent Mónika. Ebben a műsorban Szent Mónikáról fogunk tanulni, és az ő fiáról, aki nem más, mint Szent Ágoston. Aztán pedig egy történetet fogunk elmesélni egy édesanyáról. A szentek közül Mónika az, akit nem sokára fogunk ünnepelni. Mikor ünnepeljük Szent Mónikát, Léna?
Május 4-én.
Így van, köszönöm szépen. Szent Mónika élete az imádkozó édesanya példája. Krisztus után 322 körül született Tagaszté városában, a mai Algéria területén, Észak-Afrikában. Keresztény családból származott, ahol már kislányként elsajátította a hit alapjait, az imádságot, a szegények segítését, a böjtöt, a rendszeres templomba járást. Május hónap, kinek a hónapja, gyerekek? Nóri.
A Szűzanya hónapja.
Így van, és május hónap első vasárnapján kiket ünnepelünk? Léna.
Az anyák napját.
És az anyáknak is ő a védőszentje. Kérlek szépen, Fruzsi, folytasd a történetet Mónikáról, hogy mi történt vele fiatalon.
Házassága Patriciusszal. Szent Mónika fiatalon férjhez ment, egy pogány férfihoz, Patriciushoz, aki Tagaszté városi tanácsosa volt. Patricius hirtelen haragú, türelmetlen, sokszor hűtlen férfi volt, és édesanyjával együtt sokszor gúnyt űzött Mónika hitéből. Mónika mégsem válaszolt vissza, gyűlölettel vagy panaszkodással. Ehelyett álhatatos türelemmel, kedvességgel és hitével igyekezett békét vinni a családjába. Végül élete végén Patricius is megkeresztelkedett, mégpedig felesége hitének hatására. Három gyermeket szült, közülük Ágoston volt a legidősebb, és rajta keresztül vált ismertebbé. A másik két gyermekéről kevesebb információ maradt fent, de ismert, hogy egyik fia, Navigius, is vallásos életet élt, és egyik lánya apáca lett.
Tehát mit tudunk róla, hogy férhez ment fiatalon, és három gyermeket szült, a gyerekei közül Ágostonról tudunk a legtöbbet, de a másik két gyermeke is vallásos volt. Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvetette a keresztény hitet.
Ágoston különösen tehetséges fiú volt, de emellett legalább annyira fegyelmezetlen is. Édesanyja remélte, hogy fiából nagy ember lesz, híres iskolákba küldte tanulni. Ágostont okossága azonban felfuvalkodotta, is tette. Úgy vélte, azt tehet, amit akar. A hitet és Isten parancsait semmibe vette. Egyik kedvesét a másik után váltotta, de feleségül venni egyiket sem akarta. Csak a szórakozáson járt az esze.
Folytassuk tovább, köszönöm, Léna.
Mónika nagy aggodalommal látta, hogy a fia rossz úton jár. Megértette, hogy nem annyira Ágoston tanulmányaival kell foglalkoznia, hanem Isten segítségét kell kérnie, hogy jó útra térjen. Éjjel-nappal buzgón imádkozott érte, de bizony a helyzet semmit sem javult. Mónika akkor megkérte a városuk püspökét, hogy beszéljen a fiával. Annyira könyörgött neki, hogy a püspök végül azt felelte, menj csak, lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen.
Mónika úgy vette ezeket a szavakat, mintha egyenesen az égből jöttek volna. Ettől kezdve remény gyúlt a szívében, s még buzgóban imádkozott fiáért. Hosszú évek teltek el, de Mónika sohasem hagyta abba az imádságot. Amikor belefáradt volna, mindig erőt merített az ígéretéből. Ágoston közben híres szónok és tanító lett. Noha sikeres volt, a szíve mélyén nem volt boldog. Nyugtalanul kereste az igazságot, mert érezte, hogy még nem talált rá. Elhatározta, hogy Európába megy, hogy ott vállaljon előkelő állást. Milánóba került, és ott meghallotta egy szent életű püspök Ambrus tanítását. Olyan nagy hatással volt rá, hogy rendszeresen hallgatni kezdte. Végül egy isteni sugallat hatására felnyitotta a szentírást, és ezekre a sorokra esett a tekintete.
Római levél, 13. fejezet, 13. sora. Vessetek véget a kicsapongásnak és a topzózásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust. Ezt olvasta Szent Ágoston a szentírásból. Ágostont, mint a villám érte ez a felismerés, hogy Isten mit kért tőle. Szakított addigi életmódjával, és egészen Istennek szentelte életét. Egy szerzetesi közösséget alapított barátaival. Később pap lett, majd püspökké szentelték. Ma az egyház legnagyobb tanítói között tiszteljük. Mónika öröme és hálája határtalan volt, amikor látta, hogy reménye beteljesült. Amikor eljött az ideje, békében hunyt el, mert fiát Isten közelében tudhatta. Miben reménykedett Mónika, mikor Ágoston fiatal fiú volt? Léna.
Hogy egyszer meg fog keresztelkedni, keresztény lesz, és Istennek szenteli az életét.
Hallottátok a történetbe, intelligens, okos fiú volt, de nem a jóságra használta az eszét, hanem éppen a kicsapongó életre. De egyszer, amikor felnyitotta a szentírást, akkor az Isten szólt neki, hogy hagyja abba ezt a kicsapongó életet, és öltse magára Urunk Jézus Krisztust. És akkor elgondolkozott, és megváltozott az élete. Mire alapozta reményét Mónika? Mibe hitt, mibe reménykedett, és mit csinált mindig?
Lényeg. Imádkozott és böjtölt.
Így van, köszönöm. Tehát Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, de fiatalon elvesztette a keresztény hitet. Már 17 évesen elköltözött Kartágóba tanulni. Élete egyáltalán nem tükrözte az anyai neveltetést, pedig Mónika nagyon szépen nevelte őt. Mónika mélyen szenvedett fia erkölcsi és vallási útvesztései miatt, de soha nem adta fel a reményt. Szent Ágoston később így ír édesanyjáról. Anyám minden nap sírt, mikor imádkozott, érted? Uram, hogy vezess vissza engem hozzád. Mónika éveken át imádkozott és böjtölt Ágoston megtéréséért, ahogy te is mondtad, Léna. Követte fiát Afrikából Rómába, majd Milánóba, hogy ne veszítse szem elől. Találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki azt mondta róla, lehetetlen, hogy egy ilyen anya-fia elvesszen. Ahogy Fruzsi, te is olvastad, hogy ennyi könyv hiába hújjon egy anyának, a fiáért lehetetlen, hogy nem hallgatja meg az Isten az ő kérését. Ez a mondat máig is legismertebb idézet a keresztény anyaság kapcsán, és gyakran idézik olyan szülők számára, akik küzdenek gyermekük lelki életéért. Mi volt Mónika legnagyobb öröme, gyerekek? Fruzsi.
Mónika élete legnagyobb öröme volt, amikor Ágoston végül megkeresztelkedett 387 húsvétján Milánóban. Ezután úgy érezte, élete beteljesedett. Rómából hazafelé tartva, Ostiába, a tengerparti városban halt meg. Nem sokkal fia megtérése után. Halála előtt így szólt fiához. Fiam, már nem kívánok semmit ezen a világon, miért is éljek még? Csak azt akartam, hogy Istenben lássalak téged hívő keresztényként. Ágoston mélyen megrendült anyja halálakor, és emlékét örökre a szívében hordozta.
Így van, köszönöm szépen. Tehát Mónika hamar ugye meg is halt, de békében halt meg, mert megörült, hogy a fia végül is megkeresztelkedett, és a Jóistenhez tette le az életét, a Jóisten tenyerére helyezte az ő fiát. Mit tudunk Szent Mónika szenté avatásáról, Bíborka?
Szent Mónikát a keresztény hagyomány példás anyaként tartja számon. A keresztény anyák, különösen a nehéz sorsú, imádkozó anyák védőszentje. Ünnepnapja augusztus 27. Síremléke Rómában, a Szent Ágoston templomban található, ahová évszázadok óta zarándokolnak az édesanyák imáért, vigaszért és reményért. Sok katolikus iskolát, templomot és egyes városokat is elneveztek róla, például Santa Monica városa az Egyesült Államokban.
Így van, köszönöm szépen. Ti is ismertek olyan embert, aki sokat imádkozott másokért? Mit gondoltok, milyen ereje lehet az ilyen imáknak? Van-e olyan a ismerősötök között, aki tudsz, hogy imádkozott nagyon valamiért, valakiért? Léna?
Például ön, Rita néni, nagyon sokat szokott imádkozni a anyukájáért.
Az igaz, így van, tényleg, ez igaz. A anyukám nagyon beteg, és ő érte nagyon sok imát mondunk, meg itt a rádióban is sokszor mondják érte a rózsafűzért. Mit jelent szerintetek, ha valaki nem adja fel, hanem kitart egy célért, akár évekig is?
Hogy kitartó, és nem fél semmitől, hogyha azt a célt megkaphatja.
Így van, tehát, hogy ha nem is mindig rögtön sikerülnek a dolgok, de később, majd biztos, hogy bekövetkezik, hívő embernek minden a javára válik.
Adj célt és értelmet egész életednek, Teremtő Istenet. Adj célt és
akkor most áttérünk Szent Ágostonra.
Szent Ágoston élete a megtérés és bölcsesség útja. Gyermekkora. 354-ben született az észak-afrikai Tagasztéban. Pogány apától Patricius és keresztény anyától Szent Mónika. Nagy értelmi képességei már kisgyermekként is megmutatkoztak, hamar kitűnt ékes szólásával és tanulási vágyával. Keresztény nevelést kapott anyjától, de ifjú korában inkább az élvezetek, mint a hit vonzották.
Kartágóban tanult retorikát, a szónoklás művészetét, majd Rómában és Milánóban is tanított. Már fiatalon nagy hírnévnek örvendett, mint kiváló szólnak és tanár. Sok tanítványa és követője volt, ugyanakkor erkölcsileg kicsapongó életet élt. Kereste az igazságot, de nem találta meg a kereszténységben.
Mik voltak Ágostonnak a belső küzdelmei, Bíborka?
Ágoston sosem volt nyugodt lelkileg. Folyamatosan küzdött saját vágyaival, bűneivel és az igazság utáni vágyával. Milánóban találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki nagy hatással volt rá, nem csak szónoki képességei, hanem hite és értelme miatt is. A Szentírás addig elutasított világa kezdett megelevenedni számára, különösen Pál apostol levelei érintették meg.
Hogyan történt a nagy megtérése Szent Ágostonnak, Nóri?
Egy napon Milánó egyik kertjében sírt, mert úgy érezte, képtelen lesz lemondani bűnös életéről. Vágyott Istenre, de nem tudott elszakadni világi életétől. Ekkor meghallott egy gyerekhangot, amely ezt ismételte. Tolla lege, ami azt jelenti, vedd, olvasd. Felnyitotta a közelben fekvő Bibliát, és Pál leveléből a következő részre bukkant. Ne éljünk topzódásban és részegeskedésben, paráznaságban és kicsapongásban. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ez a pillanat volt megtérésének fordulópontja, egy belső áttörés, ami egész életét megváltoztatta.
Pont itt nyitotta ki a Bibliát, Szent Pál levelénél, a rómaiakhoz írt leveléből, és úgy érezte, mintha neki szólt volna, mintha az Isten neki szegezte volna ezt a mondatot. Ennek a mondatnak a hatására megtért. Hány éves korában keresztelkedett meg, Bíborka?
33 évesen.
Így van. 387 húsvétján. Édesanyja nagy örömére, tehát 33 évesen megkeresztelkedett Szent Ambrus püspök keze által. Ugyanebben az évben elhunyt Mónika, úgy, hogy már beteljesedve látta fiát Istenhez fordulni. Ezután visszavonult Afrikába, barátaival és imádságos közösségben élt.
395-ben Hippó püspöke lett. Mint püspök, lelkipásztor, ige hirdető és író volt egy személyben. Folyamatosan tanította híveit, vitázott az eretnekekkel, segítette a szegényeket.
Így van, köszönöm szépen. Ágostontól idézek. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet. Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelsz, figyelmeztes szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. És azt is mondta, szeress és tégy, amit akarsz. Nagyon fontos volt a szeretet az ő életében. Egy másik helyen pedig így nyilatkozott, tedd meg, amit tudsz, és imádkozz azért, amit még nem tudsz megtenni. Ilyenkor az édesanyjára is gondolhatott, hiszen az édesanyja ő érte nagyon sokat imádkozott. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát, ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Főbb műveit is megismerhetjük, egy párat olvassunk fel, mondjuk el a rádióhallgatóknak.
Vallomások. Saját életének és megtérésének mély lelki visszanézése sok személyes vallomással ez a mű a világirodalom egyik legőszintébb, legszemélyesebb lelki önéletrajza. Isten városa. Óriási hatású teológiai és filozófiai mű, amely szembeállítja az Isten városát, az egyház, a hit közössége, a földi várossal, az önzés és a hatalom vágyvilágával. A Szent Háromságról, a szabad akaratról, az időről, filozófiai és teológiai mérségekbe hatoló értekezések.
Így van, tehát három főművét is említettük, a vallomásokat, az Isten városát és a Szent Háromságról, a szabad akaratról, az időről írt értekezéseit. Mikor halt meg Szent Ágoston bíborka?
430-ban halt meg, miközben Hippó városát a vandálok ostromolták. Békében távozott a Biblia és a Zsoltárok szavai között. Egyház atyaként és teológusként az egész keresztény világ egyik legnagyobb alakja lett. Ünnepnapja augusztus 28. A nyugati kereszténység számára a hit és értelem összekapcsolásának ikonikus alakja. Több filozófus is hivatkozott rá. Ő mondta az egyik leghíresebb mondatot. Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned Istenünk.
Műsorunk következő részében a szeretetről és az anyai szeretetről szeretném, ha elolvasnánk egy történetet.
A túlszul ejtett kis Jézus. Volt egyszer egy munkásember meg egy varrónő. Férj és feleség voltak. Egyetlen fiúk volt. Kisliskóban éltek, egy olyan szűk utcának a végében, ahol még egy lovas sem tudott volna megfordulni. De nem is járt arra soha egy lovas sem. Még a nap se sütött oda. Csak egyetlen napsugár jutott át, nagy üggyel bajjal, az is csak a nap néhány órájában. Az ember késő estig dolgozott, az asszony látástól vakulásig, a varnivaló szövetek fölött görnyedt. Lelkük mélyén azonban csak egy dolog foglalkoztatta őket. Az, hogy lássák fiúkat, amint elhagyja ezt a kis utcát. Elmenekül a szegénységtől, igazi életet él Isten szent napja alatt.
Ez a fiú élénk kisbaba volt, hatalmas, ragyogó szemekkel, aztán csetlőbotló kisfiú, majd csibészkölyök, aki kisbarátaival a kút körül és a templom mögött játszadozott. Itt találkozott a többiekkel. Többiek ugyanolyan ágról szakadt, sápat, szemtelen és szomorú fiúk voltak, mint ő. Bandába verődtek, szórakozásul gyümölcsöt loptak, kínozták a macskákat és zaklatták az öreg koldusokat. Hamarosan kívülbelül mocskos, gátlástalan fiatalokká váltak, akik az éjszakákat kockázással, a legrosszabb hírű kocsmákban való részekeskedéssel töltik, utána pedig roncsomóként hevernek az utcán a szemét kellős közepén, mocsokkal borítva, és kétségbeesetlen hajkurázzák a pénzt egy kevés dénáért, bármire készek.
Az apa és az anya látták mindezt. Az édes és jó kisfiú helyett, akit annyira szerettek, most egy arcátlan, mogorva, durva, mindig ingerült lény találtak a házukban. De mégiscsak ő az. Felismerem a lépteit, néha újra hallom a gyerekkori hangját. Ő ugyanaz, akit a térdemre ültettem, aki kézen fogva jött mellettem. Ő nem tudja ezt, de mégis még mindig ugyanaz. Másféle életet él, és megharagszik, ha arról beszélek, aki nincs többé, és aki már nem is emlékszik rá, hogy valaha létezett, sírdogált az édesanya. Szenvedett attól, hogy nem látja többé, ugyanakkor félt a visszatérésétől. Sohasem szűnt meg szégyenkezni miatta, és rettegni tőle, és sohasem szűnt meg szégyenkezni, és rettegni érte. Két gyertya. Egy napon meghalt az apa. Az anya még mélyebb nyomorúságba süllyedt, de semmiség volt a magányhoz képest. Kire bízza rá fia miatti szorongását, aki csak azért jön haza, hogy kiürítse a skatulyát, amiben kevéske megtakarított pénzét tartotta? Hogy bír éjjel egyedül maradni a félelemmel, hogy ez a fiú lop, öl, egyszer elfogják és elítélik, mint tolvajt és gyilkost? Valójában azonban nem maradt egyedül. A szegény asszony minden reggel és minden este elment a templomba. A félhomályban a Szűz Mária aranyjal borított faszobra ragyogott, amint szívéhez szorítja rózsás arcájú és göndörfürtű kis Jézust, aki annyira hasonlít az ő gyermekére, amikor az még kicsi és mosolygós volt, és ő a karjában tartotta. Az a magasztos és édes szűzanya is szenvedett azért a gyermekért, akit a karjában tart. Ő meg tudja érteni egy anya gyermekéért való szenvedését.
A szegény asszony térdre hullott előtte a hideg templomban, úgy beszélt neki, úgy könyörgött hozzá. Minden szombaton meggyújtott 200 gyertyát a szobor előtt. Sohasem feledkezett meg róla, még ha a kenyérről kellett is lemondani miatta. Egyik szombat este hirtelen kitágult mögötte a templom ajtaja. Valaki futva érkezett, és egy kéz nehezedett a vállára. Az egyik szomszéd asszonya volt az. Kelj fel, siess azonnal, lopáson érték a fiadat, és most viszik a vesztőhelyre. Fel akarják akasztani. Siess rögtön, ha még életedben akarod látni, és akarod, hogy ő is lásson téged a halála óráján. Az anya mozdulatlan maradt, mintha nem fogta volna fel a hallottakat, szemeit a szoborra függesztette. Nem hallod? El fogsz késni. Ő azonban nem mozdult. Erre a szomszédasszony kegyetlenül kiabálni kezdett vele. Tégy, amit akarsz. Mit számít neked a fiad? Az egész a te bűnöd. Mindig csak a templomban vagy, ahelyett, hogy vele törődtél volna. Te vagy a templomban, ő a kocsmában, te a templomban, még ő lop. Te a templomban, még őt felakasztják. Maradj csak a templomodban. A fiad nélküled is lógni fog.
Kötél a nyakon. Újra léptek Zaja a kőpadlón. Becsapódik az ajtó. Aztán csend és félhomály, gyertyák, az asszony hirtelen fölkelt, és teljes erejéből belekapaszkodott a kis Jézusba, aki úgy hasonlított az ő gyermekére. Ti elveszitek az enyémet, hát én is elveszem a tieteket. Nem engedem el a fiatokat, ha nem adjátok vissza az enyémet. És szorosan megragadta a Jézuska pufók lábacskáit.
Odakint a tűző nap alatt az egész város ott alongott a kivégzés helyszínén. A tolvajnak a nyakán volt a kötél, lábaival egy zsámolyn állt, amit a hóhér durván mozgatott, még egy határozott rúgással ki nem gurította alóla. Mindenki kiabált, főleg azért, mert az elítélt teste nem zuhant a mélybe. A kötél nem feszült meg, és a urak sem folytotta meg őt. Úgy tűnt, mintha a fiú a levegőben lebegne. Ő maga úgy érezte, mintha visszaváltozott volna gyermekké, és édesanyja térdén ülne. Az édesanyja, amikor felemelte a szemét, nem az ő meggyötört és bánatos arcát látta, hanem egy másik, édes, sugárzó, fiatal arcot. Egy arcot, ami valahogy ismerős volt. És micsoda aranyos köpenyt viselt, az ő édesanyjának sohasem volt köpenyege, szegény asszonynak, pedig másoknak de sokat vart, lehúzták az akasztófáról, nagy megilletődöttséggel. Azokban az időkben senki nem is álmodott volna róla, hogy szembeszegüljön az isteni akarattal, ha egy csoda megment valakit.
A fiú előtt szétvált a tömeg, csendben utat nyitottak neki. Senki sem mert utána menni. A sötét utca végében álló házacska felé vette lépteit. Ellenben a templom előtt hirtelen eszébe jutott, ki is az az arc, amit a levegőben lebegve látott, ki az, aki eljött az ő megmentésére.
Kinyitotta az ajtót, és előre ment a templom hajóban. Két gyertyacsonk remegő fényében, aranyköpenyével borítva, a Madonna mosolygott rá, előtte pedig az ő édesanyja állt, kétségbe esetten, szorítva magához a kis Jézust. Úgy tűnt, ki akarja tépni a szűz karjaiból.
A fiú lassan közeledett, és a kis túsz iránt érzett új gyengétséggel kiszabadította őt, és sírva ölelte meg az édesanyját. Miért nem ment el szerintetek az anyuka rögtön abba a pillanatba a templomból a fiát megnézni, amikor a felakasztásra várt Léna?
Mert tudta, hogy Isten segíteni fog neki.
Melyik édesanyára hasonlított ez a történet, akiről most is beszéltünk és tanultunk?
Szent Mónikára.
Így van.
Aki mindig bízott Istenben, és imádkozott a fia megtérésért, hogy higgyen Istenben.
Így van. És ebben a történetben, amit most olvastunk, ebbe pedig az édesanyja mit csinált? Léna, miért imádkozott ez az édesanyja a történetünkben?
Hogy segítsen a fián, akit észrevették, hogy lop, és hogy ne akasszák fel.
Igen, és hogy csoda történt az ő életében, igaz? Megismertük tehát ma Szent Mónika életét, és az ő fiát, Szent Ágostont, aki hosszú keresés után találta meg Istent, és Szent Mónikát, akinek szeretete és imádsága segítette őt ezen az úton. Kettőjük története a szeretetről, a türelemről, és az isteni kegyelemről tanít minket. Műsorunk végén pedig szeretném megköszönni a figyelmet, imával fejezzük be a hittanórát. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
Ahová állítasz, ott szolgállak. Ahol megsejtelek, megcsodállak. Amin van, azért magasztallak, amin nincs, azért nem zaklatlak. Ami a dolgom, azt csinálom, a jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, Isten nevében mindent újra kezdek. Csak egyet kérek minden áron, jöjj el értem, ha jön halálom. Uram, megváltom, királyom. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó innékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged, Jézusom.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.